Akkor köszöntök szeretettel mindenkit ma este ebben a bejelentkező, a szignál. Majd zenei aláfestés is lesz egyszer. Csak meg, ja, tetszik látni. Meg ne tessék kérdezni, mikor lesz a bérmálás a Székesegyházban, mert az a múlt héten volt a reklám. Az egy másik reklám. Az a reklám helye. Azóta se felejtettem, mert csak azért mondom. Jó. Na, szóval haladunk tovább a belső várkastélyban ebben az őszies tavaszban, ahol most éppen vagyunk, már újra fázunk a hittanterembe szinte. Nem baj, átmelegít bennünket remélhetőleg a téma, mert hogy nagyon fontos témák következnek. Az 5. lakás első fejezetének 9. pontja környékén járunk. Teréz ugye itt beszél nekünk egy jelről, azt mondja, visszatérve arra a jelre, amelyet ő annak kapcsán akar nekünk kiemelni, hogy meg tudjuk állapítani, hogy valóban mennyire van meg bennünk az a fajta hozzáállás, amely segíti az Istennel való kölcsönös egymáshoz tartozást. Nem felejtettük ugye el az 5. lakásnak ezt a témáját, az Istennel való meghitt romantikus kapcsolatot, amely itt egy következő fejlődési stádiumba lép. Teréz egy újabb jelet akar nekünk leírni, amely által segíteni akar bennünket abban, hogy megállapítsuk, hogy hányadán vagyunk az Istennel való bensőséges kapcsolattal. Tudjuk már, Terézt jól ismerjük, nála mindig nagyon-nagyon fontosak ezek a jelek. A 4. lakásban, ugye emlékszünk, ő hatásokról beszélt. Hogy akkor tudjuk megállapítani, hogy az Isten és közöttünk mi folyik, ha megnézzük, hogy az életünkben milyen hatásai, gyümölcsei vannak, vagy nincsenek. Ugye? Így tudjuk megállapítani. Ugye ő kiemelte a rugalmasságot, a szabadságot, csomó minden mást. Most is fog egy jelet kiemelni. Fog majd az 5. lakásban jön majd a legnagyobb jel. A cáfolhatatlan, legbiztosabb és leghitelesebb jel, amelyet mindenki könnyedén le fog tudni mérni saját magán, meg fogja majd tudni ezen jel által mérni azt, hogy hányadán áll az Istennel. Ez 5. lakásba majd jön, még nem most, nagyon-nagyon jó kis témák lesz. De most még viszont beszél egy másfajta jelről. Azt mondja, ez a jel az, hogy a lélek semmilyen módon sem tud kételkedni benne, hogy Istenben volt és Isten ő benne. Ez természetesen ez, hogy nem tud kételkedni a lélek, hogy Istennel volt egy tapasztalata, ez nem csak az ima pillanataira vonatkozik. Tehát itt Teréz látszólag egy ima tapasztalatot ír le, de ez nem csak erről szól. Sokkal többről szól. Ez az egész életre vonatkozik, és a jel tehát ebből kiindulólag nem más, mint ez a belső bizonyosság. Egy belső bizonyosságom van arról, hogy Istenben vagyok, és ő én bennem. Ez egy titokzatos, megfoghatatlan, mégis a lélek itt már valahogy kezdi érezni, hogy ez egy biztos dolog. Tehát nem tudok már kételkedni abban, hogy Isten bennem van, és én ő benne. Ezt írja Teréz, ez egy jel. Hogy már nem is tudok kételkedni, mert az ő bennem való jelenléte és irántam való szeretete már így belém épült. Így bekattant így nekem. És testvéreim, ilyen van, hogy ahogy tanuljuk, gyakoroljuk az Isten szeretetét, gyakoroljuk és tanuljuk az Istennel való kapcsolatot, egyszer csak mivé válik? Készségszinté válik. Ugye? Ismerjük ezt a folyamatot. Ez egy sima tanulási folyamat. Tanulunk valamit, és amit sokat gyakorlunk, sok időt fetszölünk bele, sok munkát teszünk bele, az egyszer csak természetessé válik. Készségszinté válik. És az Istennel való kapcsolatunk is ilyen. És ugye mondhatunk rengeteg példát arra, hogy hogyan van az, hogy mikor az ember tanul valamit, nagyon-nagyon nehézkesen megy az elején, és aztán szinte egy pont után elkezd az egész dolog természetessé válni. Ilyen például egy nyelvtanulás. Memorizálom a szavakat, memorizálom a szabályokat, rakosgatom össze magamba mentálisan, De minél többet gyakorlom, minél több időt és munkát fordítok bele, egyszer csak azt veszem észre, hogy nem kell gondolkodnom a szavakon és a nyelvtani szabályokon, mert jön, természetesen jön. Hangszeren való játék szerintem ugyanilyen. Gyakoroljuk, gyakoroljuk mindenki a húrokon, a billentyűkön, próbálgatjuk nyomogatni, és egyszer csak elér a készségszintbe. Már nem kell oda nézni az ujjaimra, már nem kell külön úgy figyelni, mint annak idején, mert készségszinté vált a dolog. Természetesen megy. Csomó minden sportra mondhatnánk ezt, biciklizésre, autóvezetésre, bármire elmondhatjuk ezt, amit gyakorlunk, és az elején kicsit nehezen megy, bele kell tenni a magunk is lépéseit, magunk is erejét, de aztán az egész természetessé válik. Megy! Nem is kell oda figyelnem, mert készségszinté vált a dolog. Most már, vagy ahogy megtanulunk írni, megtanulunk olvasni, bármilyen tanulási folyamatra le lehet vezetni ezt a bizonyos folyamatot. Az Istennel való kapcsolatunk is ilyen. Minél, hogy mondjam, nem azt akarom mondani, hogy minél több mennyiségi időt, minél több minőségi időt teszünk bele az Istennel való kapcsolatunkba, minél inkább foglalkozunk, nyugodtan hozunk széket, ott vannak a pótszékek, ez a nyugodtan, itt is van szék, van még szék, ez. Minél inkább próbálkozunk azzal kapcsolatban, hogy időt fektetünk bele, munkát fektetünk bele az ővele való kapcsolatunk ápolásába. Minden nap gyakoroljuk a vele való bensőséges együttlétet. Járulunk a szentségekhez. Olvassuk a Szentírást. Éljük az egyházi életet. Tehát ugye használjuk ezt az összes dolgot, és ezeknek a dolgoknak a használatával egyszer csak kialakulhat bennünk, hogy az Istennel való kapcsolatunk készségszinté vált. Nem is kell most már külön annyira nagyon-nagyon-nagyon sok dolgot igénybe vennem ahhoz, hogy egyszerűen, természetesen tudjam, hogy ő bennem van, és én ő benne. A misztika igenis készségszinté válik. Meg lehet szokni, de vigyázzat, ez a megszokás itt jó értelemben. Nem abban az értelemben megszokás, hogy megszokásból csinálom, de személytelenül, lélektelenül. Nem. Ez a fajta megszokás, ez az évtizedek óta együtt élő házaspárok egymásnak a megszokása. Amikor ott van az a bensőségesség, hogy egymás szem rándulásából értik, hogy mit akar a másik, egy összeforrás, amikor az van, hogy szinte egymás gondolatait kitaláljuk, annyira kialakul egy harmónia, egy egység, hasonlóképpen van az Istennel való kapcsolatban is, ha megtesszük a magunk dolgát. Ha nem várjuk a sült galambot nyitott szájjal, hogy majd Isten ezt majd nekünk valahogy megcsinálja, hanem mint amikor begyakorlunk valamit, egy sportot, egy hangszert, egy nyelvet, egy bármit, minden nap gyakoroljuk az Istennel való kapcsolatot. Minden nap megtesszük azt, amit a zenész megtesz, mikor ha van kedve, ha nincs, leül a zongora elé gyakorolni. Mi is megtesszük azt, hogy ha van kedvünk, ha nincs, szánunk az Istenre minden nap minőségi időt. Mert meg fogjuk látni, hogy ez, hogyha ezt hűségesen gyakoroljuk, akkor készségszinté válik az Istennel való kapcsolatunk, belénk épül, és egyszerűen ott lesz az a bizonyosság, hogy kételkedni se tudok már benne. Ahogy az, aki valaki megtanult zongorázni, onnantól kezdve az a képesség ott marad neki egész életébe, ki se tudja verni a fejéből. Az már ott van, belé épült a képesség. Az Istennel való kapcsolatunk, az ő jelenlétének a tudata épp úgy belénk tud épülni. Tehát ez megint egy fölhívás, megint egy meghívás arra, hogy érdemes éppen ezért időt szánni, minőségi időt szánni az ő vele való napi kapcsolattartásra, és megtenni mindazt, amire csak képesek vagyunk, mert ilyen fajta gyümölcsei lehetnek. Hogy például készségszinté válik a dolog, és belénk épül. Teréz ezt hívja belső bizonyosságnak. Egyre stabilabb a belső bizonyosság Isten bennem lakásáról és irántam való szeretetéről. Van ez a belső bizonyosság. Természetesen ez a belső bizonyosság a hit által történik, ugye emlékszünk, a tiszta hitnek az eszközére, De a hit, és itt is ki akarom emelni, mert sok keresztény azt gondolja, hogy a hit azt jelenti, hogy valamit nem tudok biztosan, ezért hát elhiszem. Ugye mivel nem vagyunk a dolgokban biztosak, nincs bennünk bizonyosság, hát nem tudjuk, hogy Isten van-e vagy nincs, de hát én elhiszem, hogy van. A hit nem ez. A hit az egy biztos dolog. Bocsánat. Tehát a hitet ne keverjük a bizonytalansággal össze, hogy nem tudom, hogy van-e, vagy nincs, hát elhiszem. A hitünk, a keresztény hit nem az, hogy mivel nem tudok biztosan valamit, hát ezért elhiszem. Nem. A hit az egy bizonyosság. A hitben arról van szó, hogy biztos vagyok valakiben, akit lehet nem látok a testi szemeimmel, nem tudok a fizikai törvények alapján bebizonyítani, vagy most nagy eszmefuttatásokat róla, nagy bizonyításokat róla lefuttatni, de nem is kell. Hinni Istenben egy bizonyosságot jelent. Tudom, hogy van. Emlékeztek, vagy aki hallotta Barsi Balázs atya, amikor egyszer egy prédikációba fölkiáltott, hogy nem hiszek az Istenben! És mindenkinek a vérnyomása fölment, templom fele szívinfarktust kapott, hogy ma a Barsi Balázs se akkor nagyon nagy baj van. Azt mondja, hogy nem hiszek az Istenben, én tudom, hogy van. Azt mondta utána. És mindenki utána megnyugodott, persze. Mit jelent ez? Ő nála mit akart ezzel a nagy hatású szóval kifejezni? Azt, hogy a hit az nem az, hogy valamit nem tudok, de hát azért mégiscsak azt mondom rá, hogy igen, hanem a hit az egy bizonyosság, egy valakivel való kapcsolatnak a bizonyossága, akit lehet nem látok testi szemeimmel, vagy nem tudok így megérinteni, de mégis egészen biztos vagyok, illetve egyre biztosabb vagyok ő benne, hogy ő van. Egyébként is a hinni, ige, az egy valakivel való kapcsolatot jelent. Egyébként annyira szép, ezt megvizsgáljuk például a hiszek egyben. Mikor azt mondjuk, hogy úgy kezdődik, hogy credo in, hiszek Istenben, mindenható atyában, utána hiszek az egyszülött fiúban, hiszek a Szentlélekben, ez mind a latinban a credo in, mert az in prepozícióval hinni, az csak személyben lehet. Utána már mit mondunk? Credo ecclesiam, hiszem az egyházat. Nem az egyházban hiszek, és sajnos ez nincs is jól a mi hosszú hitvallásunkba beleírva a liturgikus könyvbe, és sajnos a hívek legnagyobb többsége így mondja, hogy hiszek a katolikus anyaszentegyházban. Nem a katolikus anyaszentegyházban hiszünk, hiszem a katolikus anyaszentegyházat. Egész más, mert hinni csak valakiben lehet. A többit azt hiszem. Hiszem az egyházat, hiszem a kerességet, hiszem az összes többi dolgot, melyek hozzá kapcsolnak engem ahhoz a valakihez, akiben hiszek. Hinni csak személyben lehet. Ádámkám, drágám, nézzék körül, itt vannak még helyek. Itt, gyere! Nőnyi! Renátó atya addig iszik, ne aggódjak. Így van. Bárkinek az ölébe beleülhet, igen. Feloldozlak. Na, szóval. Menjünk tovább. Hát ez az a jel. Ez az a jel, amiről szó van. A hit bizonyosságot ad nekünk. És testvéreim, ez annyira jó, hogy az Istennel való kapcsolatunk igenis lehet biztos. És nem arról van szó, hogy kételkedünk egy életen keresztül, mert sokan mondják ezt is, hogy hát igazából Isten még soha senki nem bizonyította be, hogy van vagy nincs, én még sose találkoztam vele, nem jött velem szembe sose az utcán, de azért hiszek benne. Ez nem Isten hit, ez karikatúra. Ez karikatúra. Az Istennel való kapcsolatunk, az Istenben való hitünk, az igenis egy biztos dolog. A hit nem azt jelenti, hogy nem biztos, csak úgy gondoljuk. A hit az egy befogadást jelent. Az egy kapcsolatot jelent mindenek előtt. 10. pontban így írja Teréz, de azt mondhatjátok, hogyan látta vagy értette, ha nem lát és nem ért. Világosan látja, és nem azért, mintha látomás lett volna, hanem mert olyan bizonyosság marad utána a lélekben, amit csak Isten adhat. Megint a bizonyosságról beszél itt, és azt mondja, hogy vannak olyan tapasztalataink, amikor az Istennel való kapcsolatban, annak a bizonyosságában kialakulnak bennünk még további bizonyosságok. Nem azért, azt mondja, mintha látomásunk lett volna. Nem azért, mintha valamit láttunk volna, hanem mert van bennünk egy bizonyosság valamiről. Testvéreim, ez az Istennel való biztos kapcsolatunknak egy következő jele, hogy nagyon sokszor bennünk, ahogy haladunk előre ezen az úton, összeáll a kép. Egy csomó mindent megértünk. Egy csomó mindennel kapcsolatban biztosak leszünk, tehát már nem csak az Isten kapcsolatunk bizonyosságáról van itt szó, hanem ebből a bizonyosságból fakad az, hogy az életemben nem mindent, mert az életben rengeteg minden dolog marad örök titok, az igaz, de lehet, hogy lesznek az életemben dolgok, amik így összeállnak, amiket úgy megértek. Nem azért, mert látomásom van, kinyilatkoztatásom van, és valaki az égből elmond nekem valami szózatot, és én akkor abból fakadólag én most bennem összeáll a kép. Nem erről van szó elsősorban, hanem arról, hogy amikor összeáll bennünk ez a kép, akkor megértünk valamit az életünkről, anélkül, hogy ehhez valami nagy természet fölötti dolog kéne. Éppen ezért szerintem nagyon sokan el tudjuk mondani, hogy volt már ilyen tapasztalatunk. Hogy egyszer csak valamivel kapcsolatban neked összeállt a kép. Megértettél valamit. Helyre került az életedben egy gondolat, egy idea, valamivel helyesen összekapcsolódott, vagy két dolog helyesen vált szét egymástól. Lehet erre a benned lezajló tapasztalatra Avilai Teréz azt mondta volna, hogy látomása volt. Tehát ő lehet, hogy arra, hogy ő megértett valamit, és azt ő képekkel, szimbólumokkal szemléltette saját magának valahol, ő lehet azzal a szóval írta volna le ezt a tapasztalatot, hogy látomás. Lehetséges. Természetesen neki voltak ilyen rendkívüli dolgai is, de most nem ezekről van szó. Ő nagyon sokszor a rendkívüli film alapján értette meg az élete dolgait, mi meg rendkívüli film nélkül értjük meg az életünk dolgait. Ő néha látomásokon keresztül értette meg, mi meg anélkül, de ugyanarról van szó. Itt hívjuk segítségül Lizjői Szent Terézt, kis Szent Terézt, akinek ugye egy fia látomása nem volt egész életébe. Mégis ugyanez a jelenség, hogy összeáll benne a kép, megtörténik vele sokszor, és ez hogy írja le az önéletrajzában, milyen szót használ rendszeresen? Így, hogy megértettem. Megértettem ezt, megértettem azt, megértettem amazt. Ez a megértés és bizonyosság, ami bennünk van, sokkal nagyobb, mint akármilyen látomás vagy rendkívüli jelenség. Látjuk? Biztos, hogy többünkkel történt már ilyen, és ez megint csak az Istennel való kapcsolatunkban való haladás következménye, hogy ahogy haladunk előre vele, tisztul sok mindenben a kép. És ezt tudjuk ám, ugye ezt is mondtuk, hogy ez nem mindig kellemes tapasztalat, hogy tisztulunk, igen, az sokszor pokolian nehéz tapasztalat lehet, hogy kitisztulnak belőlem az oda nem való dolgok, de mégis, hogyha merem hagyni a Szentléleknek, hogy kiégesse belőlem azokat a dolgokat, amik nem odavalók, amiktől egyre inkább el kell szakadnom, így egyre inkább teret tudok neki adni ahhoz, hogy megvilágosítson engem egy csomó dologban. És megértek dolgokat, összefüggéseket. Összeáll az életemben egy csomó minden. Így van, pontosan ezért mondjuk, hogy az Istennel való kapcsolat az életünkben szinte mindent helyre tesz. És ez a helyre tevés az egyik legnagyobb ajándék, amit csak kaphatunk tőle, hogy dolgok, személyek, emlékek, események, kapcsolatok, stb. Minden szépen fokozatosan a maga helyére beáll. Nem biztos, ugye mondtuk, hogy minden megoldódik, de lehet már egy problémám azzal megoldódott, hogy a helyén van. Hogy a helyén kezelek egy problémát. Hogy egy problémáról eddig azt hittem, hogy ez egy óriási sárkány, és most kiderült, hogy csak egy nyávogó kis cica. Ott van még mindig, de helyére került. Reálisan látom. Megértek összefüggéseket. Látjuk, na ez az Istennel való kapcsolatnak egy hiteles jele. Nem a látomások, nem a nagy jámborságok, hanem hogy megértek dolgokat az életemmel kapcsolatban. Összeállnak bizonyos fontos dolgok bennem. És látjuk megint a hétköznapi misztikát? Ez mindnyájunk tapasztalata. Ez nem kiváltságosok tapasztalata, az, hogy valamiben fényt kapok, és valamit jobban látok. Ez mindnyájunk közös tapasztalata lehet. Teréz nagyon érdekes kis sztórival szemlélteti azt, hogy amikor ő benne ott van ez a bizonyosság, hogy például az, hogy Jézus benne él, akkor senki ember fia el nem tudta ezzel kapcsolatban őt bizonytalanítani, még akkor sem, ha speciál katolikus pap volt az illető, aki megpróbálta szegényke a maga félműveltsége miatt elbizonytalanítani Terézt ebben az igazságban. Nézzük meg ezt a részt, ez itt van a 10. pontban. Tudok egy olyan személyről, ez mindig ő. Ugye, amikor így kezd egy mondatot, ez mindig ő, csak álnéven, de egy saját magáról ír. Aki nem jutott el annak ismeretére, hogy Isten minden dologban ott van léte és lényege szerint, de egy kegyelem révén, megértés révén, amelyet Isten ilyen módon adott meg neki, eljutott oda, hogy higgye. Mit ír itt? Az, hogy Isten itt van bennem, és mindenhol itt van, és az ő jelenlétében járunk. Tehát ezt a hétköznapi misztikát Teréz megkapta, hogy ő ezt megértse. Ez neki egy belé épült dolog lett, hogy Isten bennem van. Egy kegyelem révén, igen, de ez egy megértés mindenek előtt. És amikor egy az említett félműveltek közül, papok közül, akit megkérdezett, hogyan van bennünk Isten, tehát Teréz elment egy félművelt paphoz, lehet, mert nem tudta, hogy az, és megkérdezte, hogy atya, mondja már meg, hogy hogyan van bennünk az Isten, azt a választ kapta, hogy nem másként, hanem kegyelem révén. Tehát a pap, itt most, hogyha kibogozzuk, hogy mit válaszol Teréznek, valahol azt válaszolta neki, hogy ha kegyelmi állapotban vagy, akkor benned van, ha meg bűnös vagy, akkor meg nincs benned. Ugye ez még azóta is dívik egyébként. Azóta is, ugye ezt fújkáljuk. Papok, ezt mondjuk, hogyha bűnt követtél el, akkor Isten belőled kilép, de hogyha meggyónsz, és hogyha minden szépen így a rituálét elvégzed, akkor Isten visszaköltözik beléd. De ez soha nem volt az egyház tanítása, evangélium tanítása. Ez egy ilyen terjed, hogy hát Isten akkor van benned, hogyha te kegyelmi állapotban vagy. Ha nem vagy kegyelmi állapotban, akkor Isten nincs benned. Teréznek köbben ezt mondta ez a félművelt pap. És Teréz mit csinál erre? Azt mondja, hogy ő, azaz saját maga Teréz, már annyira biztos volt az igazságban, tehát ő már annyira biztos volt abban, hogy Jézus akkor is benne él, hogyha nincs a kegyelem állapotában, mert Teréz olyan nagyon sokáig visszatolta magától Isten kegyelmét, és Isten mégis ott volt mindig vele és benne, és ezt ő megtapasztalta. Tehát már annyira biztos volt ebben az igazságban, hogy nem hitt neki, mármint Teréz a papnak. És megkérdezett másokat, akik megmondták neki az igazságot, amellyel nagyon megvigasztalódott. Fantasztikus dolog mindenek előtt az, hogy látjuk, Terézbe így beépült ez az igazság, és ezzel kapcsolatban még a pap sem tudta őt elbizonytalanítani, pedig az ő korában még mennyivel inkább ott lett volna az, hogy amit a pap mond, az Isten kinyilatkoztatott szava. Ott nincsen kritika, ott nincsen appelláta, amit ő mond, azt úgy kell elhinni, ahogy van. És Teréz a maga bizonyossága miatt merte ezt a szegény félművelt atyuskát megkérdőjelezni, és azt mondani, hogy amit mondott, az bizony egy féligazság. Az bizony nem a teljes igazság. Ez egyébként gyönyörű szép, hogyha már ezt a gondolatot tovább visszük. Teréz, hogy mer kritikus lenni, mer megkérdőjelezni valakit, amikor látja és érti, hogy az a valaki nem a teljes igazságot mondja. Nem mondja azt Teréz, hogy hát mivel a pap mondta, a papot meg tisztelni kell, és amit mond, kritika nélkül el kell fogadni, ezért bármekkora hülyeséget mondott is, én azt elfogadom. Nem. Teréz mer gondolkodni. És meri azt mondani, hogy amit ez a valaki mondott, az nem állja meg a helyét. Lehet tőle a bármilyen pap, vagy lehet tőle akárki, nem felel meg az igazságnak, akkor nyugodtan mondja, hogy már pedig itt ezzel a dologgal probléma van, és nem fogadja el kritikátlanul. Egyébként pontosan ebből jön az, hogy Terézzel látjuk, hogy tényleg mennyire szerette az ő egyházát. És tényleg mennyire szerette, valóbbi szeretettel szerette a papságot és az egyházat. Mert nem abban merült ki az ő egyház szeretete, hogy ilyen robotként ismétli, amit mondanak. És robotként ismétli, ami eddig volt, nem, ő mert gondolkodni. És testvéreim, az egyházat mindig azok vitték előbbre, akik mertek gondolkodni. Akik merték azt mondani, hogy van valami, amit valaki mond, de az lehet nem egészen felel meg a teljes igazságnak, éppen ezért én azon próbálok kicsit finomítani és gondolkodni rajta, hogy hogyan lehetne még inkább megtalálni valamiben az igazságot. Természetesen ez nagyon sokszor valamelyik egyház történeti korban hihetetlen nagy eretnekségnek tűnik, hogy valaki mer gondolkodni és kérdéseket feltenni, de az egyház történetében mégis mindig azok vitték előbbre az egyházat, akik mertek kérdéseket föltenni, akik mertek előre nézni, mertek gondolkodni, és az egyház szeretetük nem abban merült ki, hogy püföljük azt, ami régen volt, mert az a hűség, és az a valódi egyház szeretet, hogy azt püfölöm, ami régen volt, és semmilyen változtatás nem eszközlünk, mert akkor már nem vagyunk hűségesek az egyházhoz. Ha a szentek, az egyháztanítók, az igazán bölcs teológusok ezt mondták volna, akkor nagyon-nagyon-nagyon le lennénk még mindig maradva. De ők mertek gondolkodni, mertek előre nézni, mindig a múltból kiindulva, de előre felé nézni, merték kimondani, hogy vannak olyan tanítások, vannak olyan egyházi szavak, vannak olyan szokások, amelyek nem biztos, hogy megfelelnek a leginkább az evangéliumnak, és akkor finomítsunk még kicsit rajta. És mivel az egyházi fogalmak, a tanítások értünk vannak, nem mi a fogalmakért, ugye? Tehát a szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért. Tehát nekünk nem az a feladatunk, hogy állandóan ismételjük azt, ami régen volt, hanem hogyha abban, ami régen volt, felfedezzük, hogy nem szolgál bennünket, akkor legyen meg bennünk az a bátorság, hogy elkezdünk azokon gondolkodni, és addig javítani ezeken a dolgokon, amíg tényleg az embert kezdik el szolgálni. De az egyházat ezek szeretik igazán. És terészben az egyház szeretet nyilvánul meg, amikor egy félművelt papot megmer kérdőjelezni. Nem az eretnekség, vagy ő már teljesen kívül áll az egyházon. Nem ez nyilvánul meg benne, hanem az, hogy valódi őszinte szeretettel szereti az egyházat. Na, megyünk tovább, a 13. pontbanra ugrunk, mert hogy itt jön egy következő csodálatos dolog, amely átvisz bennünket a 5. lakás másik fejezetébe, ahol brilliáns dolgok lesznek, de először még a 13. pontban nézzük meg, mert hogy itt megjelenik egy nagyon-nagyon fontos szimbólumrendszer, az énekek énekének a szimbólumrendszere. Így írja Teréz. Erről, amit most mondtam, eszembe jut az, amit hallottatok, hogy a mennyasszony mondja az énekek énekében. Elvitt a király a borospincébe, behelyezett oda, azt hiszem, így mondja. Mondja, mert szegénynek ugye nem volt bibliája. És nem azt mondja, hogy elment oda, és azt is mondja, hogy kereste az ő szerelmét itt meg ott. Jaj, de csodálatos ez! Az 5. lakásnak már így az elejét elöntik az énekek énekének a képei. Az énekek éneke szimbólumai. Nem tudom, itt ezen a fórumon beszéltünk-e már az énekek énekéről, mint szentírási könyvről. Nagyon-nagyon érdemes a kezünkbe venni az énekek énekét a Bibliából. Mert testvéreim, az egy fantasztikus könyv, nagyon rövid, és hát nagyon speciális műfaj, mert hogy abban az Istenről így kifejezetten szó sincsen. Ez az énekek éneke a két egymás szerető személy, egymás keresése, közös romantikus játszadozása. Erről szól az énekek éneke. A mennyasszony és a vőlegény keresik egymást, egymáséi lesznek, és élvezik ezt az együttlétet, ezt a romantikát, és játszadoznak ebben a szeretetben. Erről szól az Énekek éneke című könyv a Szentírásban. Már-már olyan merész képeket használ néha az a könyv, hogy a mecenatúra a kis piros 18-as karikát lehet már oda pattintaná, hogyha ez most a televízióban, főműsor időben valaki felolvasná például. Mert tényleg hűha, kinyitjuk azt a könyvet, hát igen, de nem szűkölködnek ezekkel a nagyon érzelemdús képekkel. A mennyasszony és a vőlegény nem kártyázva, barkóbázva keresi egymást, hanem borzasztó nagy szenvedéllyel, nagyon-nagyon gyönyörű, dinamikus képek segítségével, versek, ilyen szerelmes költeményeknek a segítségével fejezi ki a mennyasszony és a vőlegény az egymás iránt való szeretetüket, és ez a könyv ott van a Biblia közepén. Katolikus, protestáns és zsidó Biblia közepén, az összesbe benne van. Mindenbe benne van. Hogy lehet ez? Az énekek éneke az Ószövetségben ott szerepel egy ilyen központi helyen. És egyáltalán miért volt fontos Izraelnek, hogy beletegye ezt a könyvet, amikor látszólag jó, mert hogy azt mondja a hagyomány, hogy Salamon király írta, jó van, de hát egy királyat írhatott sok mindent, ott, ami nem kell a Szentírásba beletenni azért, mert király írta, mert azért került bele, mert Izrael kezdettől fogva tudta, hogy ez a könyv nem csupán egy profán szerelmesének, hanem ez Jahve, az Isten és a nép kapcsolatát fejezi ki. Kezdettől fogva tudták ezt, így íródott ez a könyv, egy szimbolikus költemény Isten és a nép kapcsolatáról. És amikor Izrael valóban meg akarta tudni, hogy mi is folyik igazából Jahve és mi közöttünk, akkor ezt a könyvet vették elő a legszentebb, szakrálisabb ünnepi pillanataikban. És ebből a könyvből olvastak fel, vagy énekeltek belőle, az énekek énekéből. Érdemes elolvasni, és érdemes kicsit belehelyettesíteni oda aztán Istent és magunkat. És pontosan ezt tanuljuk itt a belső várkastély kapcsán, hogy az Istennel való kapcsolatunk egy ilyen szerelmes keresés. Egy romantikus együttlét, amely nem hideg, amely nem törvényekre alapul csupán, nem szabálybetartás, hanem ez a kimondhatatlan szép és könnyed játék, ez a romantika, ez a szeretet kapcsolat. És látjuk, hogy ez nem a misztikusok találmánya. Már az Ószövetség népe így gondolkodott az Istennel való kapcsolatról. És aztán az énekek éneke kialakulása után aztán a proféták közül egyre többen vannak, akik merik használni ezt a jegyesi szimbólumrendszert. Ozeás proféta az, aki kiemelkedik ebben, nyissuk ki Ozeás proféta könyvét szintén, aki már ezzel kezdi, ugye Isten a cserben hagyott szerelmes, a cserben hagyott jegyes, akit a nép elhagyott, de akit visszaédesget magához a szerelemnek a kötelékeivel. Gyönyörű képeket használ. Megjelenik ez Izajásnál is egy-két helyen, a mennyasszony és a vőlegény képe, és aztán Jézus maga rengetegszer alkalmazza magára az énekek énekének a szimbólum rendszerét. Amikor egyrészt, hogy mennyegzőkön történnek csodák, az nem véletlen, hogy Jézus első csodáját egy mennyegzőn végzi el, ott teszi meg. És amikor azt mondja, hogy hát, hogy amíg veletek van a vőlegény, addig nem böjtölhettek. A vőlegény és a zsidók érezték, tudták, hogy Jézus saját magát hívja vőlegénynek. És ezt is Barsi Balázs atya mondja, hogy Jézus ezzel jobban kimondta a maga istenségét, hogy ő egy lényegű az Istennel, mintha azt mondta volna magáról, hogy srácok, én vagyok a második isteni személy. Szent Háromság, tehát minden teológiai mai fogalmunkat elsorolt volna neki, kevésbé győzte volna meg őket, mint az, hogy én vagyok a vőlegény. A vőlegény. És amikor ott van, hogy a balga szüzek meg az okos szüzek, és jön a vőlegény, az mindig ő. És a vőlegény, Izrael vőlegénye az az Isten. Izraelnek nincs más vőlegénye, egyetlen vőlegénye van az Isten. És amikor Jézus azt mondja magára, hogy aha, de ez én vagyok, akkor ezzel teljesen egylényegűvé teszi magát az Istennel. Látjuk, hogy az Új Szövetségben hányszor szerepel ez a kép. És aztán például nagyon hangsúlyosan a fináléban, ennek a biblikus szimfóniának a fináléjában, a Jelenések könyvében kerül még elő, gyönyörűen ez a szimbólumrendszer, amikor ugye a legvégén a mennyei Jeruzsálem alászáll az égből a földre, mint a vőlegényének fölékesített mennyasszony. És az egész Szentírás egy nagy lagzival végződik. Egy nagy mennyegzővel végződik, az, hogy együtt van Isten és az ember, egy asztalhoz ülünk, és zajlik a mennyegző. Ez az a kép, amely végigkíséri a Szentírásnak szinte az egészét, és a misztikusok nagyon-nagyon szerették ezt a szimbólumrendszert. Teréz majd többször fogja említeni, hogy amikor ő keresgélte, hogy melyik lehet az a szimbólum, az az emberi megfogható szimbólum, amely valahogy nagyjából leírná azt, hogy Isten és az ember között úgy mi folyik, mert tudjuk, hogy azért, emlékszünk, a múltkor mondtuk, a misztikusoknak ez az egyik legnagyobb problémája, hogy az Isten kapcsolatnak ez az intimitása kimondhatatlan. Nem tudunk rá fizikai szimbólumot találni, mert mindegyikre úgy érezzük, hogy sántít. De ez az emberi tapasztalatunkra is igaz, emlékszünk. A tapasztalat, hogy engem valaki szeret, mihez hasonlítsam? Ha persze, költők, művészek találnak szép szimbólumokat, de érezzük, hogy ott mindig megmarad a szeretetnek a kimondhatatlanság, hogy sántítanak a szimbólumok. Az énekek éneke szimbólumai is sántítanak, nincs tökéletes szimbólum. Az Istennel való kapcsolat, ez a szeretet tapasztalat egy egyedülálló dolog, amelyhez képes találhatunk ilyen szimbólumokat, amik közelebbről vagy távolabbról megközelítik a valóságot. Fedni a valóságot egyetlen szimbólum sem fogja. Ez annyira bensőséges dolog. De hogyha a misztikusok ebben a kínjukban, hogy milyen szimbólumot találjak, akkor mindig a Szentíráshoz fordulnak, mindig biblikus képeket keresnek, és a legtöbb misztikus kiukad az énekek énekénél. Azt mondja, ez, itt ebben van valami, amellyel kapcsolatban érezhető, hogy nagyjából, nem tökéletesen, nem teljesen, az soha nem lesz olyan, de minthogyha megközelítené nagyjából azt, hogy mi a valóság Isten és az ember között. Az Énekek éneke éppen ezért egy központi könyv, és hogyha meg akarjuk érteni a misztikusokat, és ha meg akarjuk érteni a mi Isten kapcsolatunkat, akkor bele kell kóstolnunk ebbe a könyvbe. És nagyon jó az Énekek éneke, nem egy teológiai traktátus, nem egy szabálykönyv, hanem egy romantikus ének, egy dal, egy költemény. Mert az életünknek erről a legfontosabb részéről szól, amelyet csak dalban lehet elmondani. Amelyet csak költeményben lehet elmondani, nem száraz teológiai fogalmakkal, hanem költői képekkel. Lehet leírni azt, hogy mi is zajlik. És hogy az ötödik lakásba tehát belépnek az Énekek énekének a képei, keresztes Szent János atyánk, ugye másik nagy alapítunk, szintén nagyon-nagyon szereti az Énekek éneke képeit, a legtöbbször használja tényleg talán a misztikusok között, de nagyon sok más misztikus is ebben a könyvben talált rá arra, hogy mi is zajlik Isten és az ember között, és még ugye azt kell tudni, nem tudom, azt mondtam itt már, hogy viszont Teréz korában az Énekek énekéhez nyúlni életveszélyes volt, mert az inkvizíció mindjárt fölfigyelt. Képzeljétek el! Ha valaki teológiai katedrán, volt egy domonkos szerzetes, a Luis de León, aki a Teréz korának egy nagy híres teológiai tanára volt a Szalamankai Egyetemen, biblikus tanár, és elkezdte kommentálni az Énekek énekét a növendékeknek. Az egyetemen, a pápai Szalamankai Egyetemen az inkvizíció bebörtönözte Luis de Leont. Vajon miért? Miért félt az inkvizíció az Énekek énekétől? Emlékeztek rá, ezt még mondtam múltkor, hogy ez a nagyon intézményesült egyház, az a korabeli spanyol egyház, amely össze volt bútorozva az állammal. Egyház és állam között nem volt különbség, teljesen össze voltak bútorozva.
királyság és egyház egy érdekcsoportot alkotott. Szörnyű egy helyzet volt. Tehát ez borzasztó. Keresztes Szent János atyánk ennek a levét itta meg, és ezért került börtönbe. Mert a királyt azt érdekelte, hogy most hogyan reformálgatnak ottan a szerzetesek. Mert állami ügynek számított, hogy a szerzetes rendek fölépítése stratégiailag milyen. És ezt a király felügyelte. A kormány, vagy ott az egész, ami aki nem kormány volt még, hanem a király körül a tanácsadó testület, meg az összes többi emberke, meg a bárók, meg a vitézek, meg a lovakok, ezt felügyelték. Tehát a hatalom gyakorlóinak borzasztóan fontos volt, hogy az egyháznak az összetartása milyen. Mert hogyha az egyházon belül felborul az egyensúly, akkor az állami szinten is borul az egyensúly. Ezért alkották meg az inkvizíciót, mert ha eretnekség jelenik meg ebben a nagyon-nagyon összeforrott államegyházban, akkor az egyházon belül támad szakadás automatikusan kihat a társadalomnak az egyensúlyára is. Ezért jött az inkvizíció, mert azt mondták, hogy hát itt nem ilyen gonosztevők vannak, hogy ők most lázadnak a társadalom ellen, ők csak mást mondanak teológiailag. De ha mást mondanak teológiailag, akkor ezzel csoportokat szakítanak ki az egyházból, megborul az egyház rendje, és akkor a királyság rendje is megborul. Értitek? Tehát pontosan ugye ez volt, ez az egész összefüggés rendszer, ez az átok, egyház és állam teljes összefonódása, ez volt. Ezért jött az inkvizíció, hogy nézze, hogy kik azok, akik másképp gondolkodnak, mert az inkvizítoroknak nem az volt a problémájuk, hogy most ki milyen teológiával rendelkezik. Mit érdekelte ez őket? Hanem az, hogyha ezek más teológiákba hisznek, más Istennel vannak kapcsolatban, más képük van az Istenről, és hogyha embereket szakítanak ki az egyházból, akkor megborítják az államnak a rendjét is. Na most éppen ezért ez a fajta államegyház a Spanyolországban rettegett a misztikától. Mert hogyha a misztika bejön, akkor egyesek még a végén azt mondják, hogy nekünk, mivel közvetlen kapcsolatunk van az Istennel, nekünk nem kell egyház. És hogyha nem kell egyház, akkor borul a királyságnak, az államnak a struktúrája is. Éppen ezért rettegett ez a fajta állam és egyház berendezkedés attól, hogy egyesek még a végén elsajátítják a misztikát. Persze ők se tudtak helyesen gondolkodni, mert ők se tudták sajnos azt, amit a valódi misztikusok tudnak, hogy aki tényleg éli az énekek énekét, aki tényleg éli a misztikát, az nem szakadt volna ki az egyházból. A valódi misztikusnak pontosan az a jellemzője, hogy benne marad az egyházban, és nem akar belőle kiszakadni, hanem helyesen él az egyházban, és helyesen él az egyház eszközeivel. De az inkvizíció azt gondolta, hogy aki megtanulja a misztikát, annak kísértése lesz arra, hogy ne vegyen igénybe közvetítőt. Mert ha valakinek közvetlen kapcsolata van az Istennel, akkor nem kell neki az egyházi közvetítés. Ez volt az ő félelmük, és éppen ezért tiltották lépten nyomon az énekek énekének az olvasását. A köznép egyébként nagyon-nagyon kevésszer fért hozzá az énekek énekéhez, nyilván, mert latinul volt, nem volt lefordítva, ugye abban az időben, nem tudták. A papok hozzáférhettek volna, de még nekik se engedték. Említettem ezt a teológiai tanárt, őt bebörtönözték azért, mert biblikus teológiai órákon kommentálni merte az énekek énekét. Ennyire rettegtek attól, hogyha valaki megtanulja ezt a nyelvezetet, akkor még a végén az Istennel közvetlen kapcsolata lesz. Az énekek énekéhez nyúlni a 16. század Spanyolországában életveszélyesnek számított. Na de, ez itt jön Teréznek a hű az agyafurcsága. Képzeljétek el, Teréz írt egy kommentárt az énekek énekéhez. Ez megvan. A új fordításban még nem jelent meg. Ernő atyánk a régi fordításban, a harmadik kötetbe, amely a legkevésbé terjedt el sajnos új nyomdai formákban, tehát ez még nekünk a 30-as évek örökségeképpen van meg, de magyarul is megvan. Teréz megírta az énekek énekének a kommentárját. Tehát ő, amit hallott, ő se tudta elolvasni a Szentírásban, mert latinul volt, de amit hallott prédikációkban, vagy a zsolozsmából, a latinból valamit áthallott néhány mondatot az énekek énekéből, az már annyira megérintette őt, nem csak, hogy beépíti a belső várkastélyba, hanem ír egy egész kommentárt róla. Na most most egyszer csak meglátta Teréznek egy papbarátja ezt, aki szerette Terézt, aki nem volt az ellenség, és azt mondja, hogy Terézként már az önéletrajzzal is már cifrán néztek az inkvizíciónál, de ha ezt meglátják, te tényleg te a főtéren leszel égő látványosság már hónap, hogyha az inkvizíció meglátja, hogy ráadásul nő létedre, még nem is, hogy teológiai tanár nem vagy, meg pap se vagy, klauzúrás, szerzetes nő vagy, és ilyesmiket írsz, na figyelj, akkor most az engedelmesség, szent engedelmesség nevében parancsolom neked, hogy égesd el ezt a kommentárt. Képzeljétek el, Teréz megtette, elég bedobta a tűzbe, de előtte lemásoltatta 5 példákba. Azt nem tiltotta meg neki, hogy ne másolja le. Azt, amiről szó volt, az bedobta a tűzbe, de 5 példányba lemásoltatta, és megmaradt. Képzeljétek el. Talán majd egyszer arra is szó fog kerülni. Na de, látjuk az énekek, micsoda történet tett tud magának az egyház történetében. Ma már milyen jó, hogy senkit nem érdekel az, hogy olvassuk az énekek énekét, vagy nem, de így se olvassuk, az a baj. Tehát, hogy ugye akkor azért nem olvastuk, mert életveszélyes volt, azért nem olvasták. Ma meg mikor már most, majd én feljelentelek a rendőrség, hogy énekek énekét olvastál, hát hogy nézne rám az a rendőr. Tehát nyilván itt ilyen semmilyen veszély már nincsen. Éppen ezért nagyon-nagyon érdemes olvasni, szép magyar nyelvünkön le van fordítva az énekek éneke, tehát házi feladat egy picit majd otthon ebbe beleolvasgatni. Na és akkor ugye jönnek ezek a képek az énekek énekéből, mindjárt az első fejezet, elvitt a király a boros pincébe, tele van az énekek éneke piával, a bor, most minden, hogy ó, gyönyörű, szép, vagy behelyezett oda, mondja, és akkor itt folytatja ugyanennek a kommentálását, ő felségének kell behelyezni minket oda, a mi belső boros pincénkbe. Kereszte Szent János a belső várkastély helyett azt mondja, hogy belső boros pince. Bodega, bodega interior, a spanyolban a bodega az a boros pince. Azt mondja, hogy hát nem gyönyörű, hogy itt erről van szó, hogy és itt nem pocsolya részegségről lesz nyilván talán szó, hanem arról, hogy itt egy felszabadultságról van szó mindenek előtt. Tehát ő felségének kell behelyezni minket oda, és neki oda belépnie a mi lelkünk központjába. Ő lép, Jézus lép be a lélek központjába minden egyéb nélkül, ahogyan, megint egy gyönyörű evangéliumi kép, tanítványaihoz lépett be, amikor azt mondta nekik, békesség veletek, húsvétkor, az utolsó vacsora termébe, ugye úgy lép be Jézus, hogy ott nem nyit ki semmilyen ajtót, nem megy át a falon, egyszer csak ott terem. És a sírból kilépett anélkül, hogy felemelte volna a követ. Nem tudom, honnan tudja Terézt, hogy Jézus hogy emelte fel a követ, vagy nem, de minden esetre föltételezhetjük, hogy ő már a sírból is úgy támad föl, hogy nem volt szüksége kopogni, vagy úgy elhúzni a követ, hanem hogy ő egyébként úgy onnan úgy kilépett. Ezzel a képrendszerrel megint mit ír le nekünk? Azt, hogy Krisztus teljesen jelen van bennünk, ő lép be hozzánk, ő lép be a mi boros pincénkbe oda belülre, hogy együtt legyen velünk a szeretetnek ebben a szenvedélyességében, amit a bor jelképez. Nem, mintha Jézus eddig nem lett volna ott bennünk, hát az első előadástól kezdve erről beszélünk, hogy Jézus az emberben él, és nincs olyan, hogy onnan ő kilép. De most ezen szimbólumrendszer alapján nézzünk rá, ugyanerre a dologra, annyira szép így ránézni, hogy Jézus benne él a mi boros pincénkben. Úgy, ahogy a mi lelkünk hasonlít az utolsó vacsora terméhez, ahová ő belép, és azt mondja nekünk, hogy békesség veletek. Amikor megértettünk, hogy, de igen, tehát itt jön a kérdés, hogy de hogy akkor Teréz miért használja azt a szót, és az énekek énekem miért használja azt, hogy ő belép? Hát ha eddig is benn volt, akkor most mi az, hogy ő most bejön? Igen, mert az a tapasztalat, amikor én megértem, hogy mindig is bennem volt, ez olyan tapasztalat, mintha most született volna meg ő bennem. Mint hogyha most lépett volna be hozzám. Mintha most költözött volna hozzám. Eddig is ott volt. Csak amikor rájövök arra, hogy ő bennem van, az egy olyan felszabadító tapasztalat, ez egy olyan gyönyörű tapasztalat, minthogyha ebben a pillanatban költözött volna belém, mint hogyha most született volna meg bennem. Csodálatos tapasztalat ez, amikor valakinek ez így újra mélyen leesik, újra mélyen tudatosul. Jézus eddig is ott volt a lelkünkben, de erre rájönni, ezt magunkévá tenni, a hétköznapokban erre egyre többet gondolni, ez olyan tapasztalat, mintha megszületett volna bennem, most itt van. És csodálatos dolog ez, hogy nem vagyok egyedül. Ez a nem vagyok egyedül tapasztalat. Nem vagyok egyedül, nem vagyok egyedül, eddig se voltam, de most leesett ez végre. És ez olyan tapasztalat, mint hogyha most Jézus most csatlakozott volna hozzám először. Pedig ő eddig is bennem volt. 14. pontban ugyanezt kommentálja. Később majd meglátjátok, hogyan akarja ő felsége, hogy a lélek élvezze őt a saját központjában, és még az itteninél is sokkal inkább az utolsó lakásban. Megint előre utal 7. lakásba. Mi lesz a 7. lakásban? Ugyanennek a tapasztalatnak egyébként valahol az állandósulása. A 7. lakásban a lélek fölismeri, hogy Isten végig velem volt. Ezt nem akarom lelőni a poénokat, de mivel Teréz már megpendíti ezt a húrt, az egyik tapasztalat a 7. lakásban az, hogy Isten egész életemben velem volt. Végig velem volt. És velem is lesz. És mindig bennem volt, és bennem is lesz. És ez ott már tudatosul. Ez ott már egyre nyilvánvalóbb lesz. Hát akkor lépjünk a 2. fejezetbe, fennmaradó pár percben még. A 2. fejezet az 5. lakásban hoz magával egy fantasztikus képet, tehát elmondhatatlan, hogy milyen szép képet hoz itt Teréz. A 2. pontban már is elkezd beszélni erről az új szimbólumról, amely nem az énekek éneke szimbóluma, nem szentírási szimbólum, ez egy biológiai szimbólum, képzeljétek el. És lehet már sokat hallottatok róla, de ez Teréznek egy nagyon eredeti húzása. A selyemhernyó és a pillangó képéről lesz itt szó. Ugye a selyemhernyó, aki bebábozódik és átalakul egy gyönyörűséges pillangóvá. Ezt a képet hozza a 2. fejezetben. Minek a szemléltetése lesz ez a csodálatos természetből hozott kép? A lélek változásának. Az lélek fejlődésének. Azt próbálja Teréz ezzel szemléltetni, hogy mindnyájunkban benne van a változásnak a potenciálja, a lehetősége. Mindnyájunkban benne van az, hogy az életünkben eddig selyemhernyóként, vagy hernyóként kezelt dolgok átalakulhatnak. Arról van csak szó, csupán arról az örömhírről, ezen kép által, hogy az ember változhat. És ezt hagyj írjam már így fel, hogyha már más úgyse írtam, hogy az ember változhat, és hagyj húzzam alá, hogy változhat, mert sokszor azt mondjuk magunkra, hogy nem változom én már. Hogy nem tudok változni. És én most már megmaradok olyannak, amilyen vagyok, és ez elkeseríthet bennünket ez a tapasztalat. De jönnek a misztikusok, és azt mondják, várjál, az Istennel való kapcsolat neked egy olyan erőforrást fog biztosítani, hogy tudsz változni. Változhatsz egy csomó dologban, sőt, átalakulhatsz. De nem csak úgy, hogy mész egy métert előre, hanem úgy, hogy hernyóból pillangó leszel. Tehát Teréz pontosan ezt mondja, hogy a hernyó és a pillangó között hát igen-igen nagy különbség van. Nem is hasonlítanak egymásra. Mégis az egyik a másikból lett. De ilyen tapasztalataink lehetnek, hogy az életünknek az ilyen hernyó tapasztalataiból Isten ilyen pillangó tapasztalatokat tud csinálni. Már is zárója, hogy persze nem mindenből. Tehát most nem azt mondom, hogy az ember teljes, totál egészében mindenestül átalakul, nem ezt mondom, nyilván maradnak az életünkben olyan keresztek, amik lehet, hogy nem változnak, ugye a mi hozzáállásunk változik a keresztjeinkhez, és hogy ott az a lényeg, De most a többi dologra nézve igenis benne van, bennünk van a változásnak a lehetősége, és ezt már olyan jó tudni, hogy nem kell magam elkönyvelni reménytelen esetnek. Nem kell magam elkönyvelni annak, hogy én már 3000 éve próbálok valamin változtatni, és nem sikerült. Lehet, hogy most hallhatunk olyan dolgot, ami segíthet abban, hogy hagyjuk Isten működését, hagyjuk Isten bennünk működni, hogy a hernyónkból pillangót csináljon. És ez egyébként már ugye kármelita lelkiséghez szokott fülűeknek már is ugye már ott van, hogy ez a tapasztalat, tehát az a hernyó pillangó átalakulás a köztelévő bebábozódott szenvedő időszakkal, mert a hernyó, mikor bebábozódik, ottán mérhetetlenül szenved, amíg át nem alakul pillangóvá. Minek a szimbolikus leírása ez? A keresztes Szent Jánosi sötét éjszaka tapasztalatnak. Ugyanarról van szó. Amikor János atya nem ilyen szimbolikusan, hanem más szimbólumokat és más fogalmakat használva, de ugyanezt írja le, hogy az ember fejlődéséhez és változásához a krízisen keresztül vezet az út általában. Ugyanez, hogy változzak, a hernyóból pillangó legyen, ott van középen az a báb, ott van a középen ez a begubózódott hernyó. És igazából az ott a lényeg. És azért nem változunk, mert azt ott nem merjük vállalni. A bebábozódásnak a tapasztalatát, az átalakulásnak a fájdalmát, és ezt ugye már tudjuk, ugye hogy hívjuk, a fejlődésnek a fájdalmát. A változásnak a fájdalmát nem merjük vállalni, mert félünk tőle, és éppen ezért inkább megmaradunk is hernyócskának. Tulajdonságaink, életünk, sokszor hitünk, hozzáállásaink megmaradnak ilyen földön csúszó hernyócskának, mert nem merünk belemenni ebbe a báb tapasztalatba, ami kínos, ami tisztító tűz, ami sötét éjszaka, de ebből valami olyan nagy dolog és jó dolog lesz, amit a hernyócska drága életébe el nem képzelt volna magáról. Hogy ő a földön csúszó, csúnya kis állatkából egy szárnyaló, szépséges pillangó lesz, ezt ő nem tudta volna magáról még föltételezni se. Így van, mi sem tudjuk sokszor föltételezni, hogy mi vár ránk akkor, ha hagyjuk néha ezt a begubózás tapasztalatot magunkban hatni. Ha belemerünk menni a krízisekbe. Hogyha merjük ezeket hatni, hagyni, hogy Isten ezáltal bennünk dolgozhasson. De ettől a tapasztalattól nagyon-nagyon félünk. Ettől a tapasztalattól rettegünk, hogy mi várott ránk ott az átalakuláskor. Hogy az a nehézség, az a krízis, azt most én hogyan fogom túlélni, és ugye sokszor ezért éppen a fejlődést eltoljuk magunktól, és Isten pedig nem fog erőszakoskodni. Ugye tudjuk, hogy soha nem erőszakoskodik. A Szentlélek annyiban alakít át bennünket, amennyiben hagyjuk. Nincs más szabály. Annyiban változom, amennyiben hagyom magam a Szentlélek működésének kitéve lenni. A Szentlélek nem fog erőszakoskodni, és nem fogja azt mondani, hogy na, akkor már akaratod ellenére megfoglak, és beleteszlek az égő tűzbe, hogy tisztítsalak. Nem. Ha mi nem engedjük, hogy működjön, akkor ő annyira tisztel és szeret bennünket, hogy ő nem fog a szabadságunknak a kapuján túllépni. Annyiban változtatnak bennünket a Szentlélek tisztító tüze, amennyiben hagyjuk őt működni, de persze ez az őneki, ez a hagyása, hogy hagyom őt, ez egy roppant fájdalmas tapasztalat tud lenni, mert szembesülök az életem összes sötétségével, összes nehézségével, amelyek följönnek, de amelyek azért jönnek föl, hogy végre gyógyuljanak, hogy végre kiégjenek belőlem. Nem kellemes tapasztalat ez, de, és pontosan ezért kaptuk Terézéket, azért írja le nekünk, hogy megy ez a tapasztalat, hogy amikor benne vagyunk a fájdalom sűrűjébe, legyen legalább egyetlen reménycsillagunk, hogy igenis ennek az alagútnak lesz egyszer vége. Igenis, ennek a bebábozódott állapotnak lesz egyszer vége. Teréz nem megszabadítani akar minket az éjszakától, sőt, kereste Szentlélek azt mondja, hogy menjél bele, nagyon jó lesz, és én fölvillantom neked, hogy mi lesz utána. A misztikusok azt villantják föl nekünk, hogy mi lesz akkor, ha engedjük, hogy a Szentlélek hasonl ránk, ha engedjük azt, hogy belevigyen bennünket a sötétségbe, ha merünk kilépni önmagunkból, a megszokottságainkból, ha ezt merjük hagyni, és merjük magunknak megengedni ezt az éjszaka tapasztalatot, ha elhagyjuk azt, amit el kell, ha kilépünk abból, amiből ki kell, és belemegyünk ebbe a tapasztalatba, akkor a misztikus jön, és nem kiszabadítani akar bennünket az éjszakából, ne az, hogy égjél csak benne, tisztuljál csak, de fölvillantom neked a reményt, hogy közben el ne csüggedj. Ennek egyszer vége lesz. Ez egyszer olyan gyümölcsöket fog az életedbe hozni, amelyedről most még fogalmat sincsen. Amelyet most föl se tudsz tételezni. Egyébként sántító szavak ezek, de az a valaki tökéletesen megért engem és Terézt, akinek már volt ilyen. Aki tudja, mit jelent visszanézni egy krízis előtti önmagamra, és azt mondani, hogy nagyon megérte, hogy hagytam, és nagyon megérte, hogy ebbe benne voltam, mert más ember lettem. Aki vissza tud már nézni, és van egy ilyen tapasztalata, az könnyebben megérti azt, amiről itt szó van. De ez persze azoknak is szól, akik most éppen benne vannak, mert ez egy reménysugár, hogy igen, ebből lesz egy olyan dolog, amit most még nem is látunk, ami egy csodálatos dolog lesz. Jó, hát akkor így nem is megyünk bele konkrétan, mert ennek a tárgyalását akkor majd részletesen jövő héten fogjuk kezdeni. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek.